Isten hozott mindenkit. Hogy vagytok? Nyugodtan jó étvágyat. Jól vagytok? Ma kemény napunk lesz. Fel vagytok készülve? Minden, ami eddig történt, az laza volt. Most kezdődik. Úgyhogy kezdjük imával. Drága Jézus, töltsd be minket. Te vagy Isten. Te vagy a mi Istenünk. És mi nem vagyunk se jók, se ügyesek, se semmi nincs, amivel dicsekedhetnénk, hanem azzal, Uram, hogy Te vagy az Istenünk. Úgyhogy légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Töltsd be minket. Áld meg ezt az estét. Adj megértést. Adj odafigyelést. Te drága nevedben. Krisztus nevében. Amen. Azt ígértem nektek, hogy röviden összefoglaljuk a Jézus személyével és életével kapcsolatos bizonyítást, levonjuk a következtetést. És azt mondtuk, hogy a proféciák rendszerének a bizonyítása után valójában egy picit újra kezdhetjük a tisztán jogi történelmi bizonyítással. És azt mondtuk, hogy Jézus személye, élete, a csodái, az ő egyszerűen Jézus Krisztus, mint történelmi jelenség, önmagában igazolja és bizonyítja Isten létezését és a Biblia hitelességét. És nem kezdem most előről, csak néhány fontos kiemelés. És az egyik az, hogy Jézus feltámadt a halálból. És ez nem egy tündérmese. Ez egy történelmi tény. Olyan kritikusok, akik a kereszténység létjogosultságát akarták megkérdőjelezni, és keményen utána néztek a feltámadásnak, mint történelmi eseménynek, gyakorlatilag nem tudták a feltámadás eseményével cáfolni a kereszténységet. Pedig ez a legegyszerűbb pont. Itt lehet megbuktatni az egészet. Hey, ne viccelj, hány önjelölt messiás van? De egyik se csinált akkora hülyeséget, mint ez a názareti Jézus. De ő elkövette a végső hibát. Megjósolta a saját halálát és feltámadását. Ez nem lehet igaz. Úgyhogy csak összeszedjük a tényeket, megmutatjuk, hogy nem támad föl. Kész. Biblia a kukában, kereszténység a kukában, túl van tárgyalva. És ezt nem lehet megcsinálni. Ez a helyzet. Ezt nem tudod megcsinálni. Ahogy a tényekkel szembesülsz, minden jel arra mutat. Irracionálissá kell válnod. Tagadóvá kell válnod. Ahhoz, hogy ne legyél keresztény. A szemtanúk tömegeinek a beszámolói. Egyszer megjelent 500 főnek, ami azt jelenti, hogy ha csak 6 perces bizonyságokat, 6 perces tanúvallomásokat hallanánk mindenkitől, akkor 50 órán keresztül hallgatnánk embert ember után, aki azt mondja, hogy találkoztam a feltámadott Jézus Krisztussal. A dolog nem magyarázható. Nincs semmilyen hátsó motiváció, ami igazolná ennek a hazugságnak az életben tartását. Miért hazudnának ezek az emberek? A kereszténység semmilyen nyerességet nem hozott a számukra. Se pénzt, se elismerést, se hírnevet. Üldöztetést hozott, kitaszítottságot, verést, halált. A Isten zseniális. Megengedte az ördögnek, hogy az első 300 évben üldözze a kereszténységet. Miért? Hogy ne legyen létjogosultsága a hazugságnak. Mi a hasznod abból, hogy azt mondod, hogy láttad a feltámadt Jézust? És a válasz az, hogy csak egyszerűen ez a valóság. A kapcsolat vele, az örök élet, ez a nyereségem. Na jó, de itt mi, hol az apróbetűs rész? Biztos megszeded magad vele, mi? Biztos mindenki fölnéz rád, mert keresztény vagy. fickó ott lóg a kereszten, és haldoklik, és azt mondja, hogy szerinted mennyire szedtem meg magam? Vagy mi a hasznom azon kívül, hogy ez igaz? És emberek a halálukban prédikáltak a Kolosseumban, vagy mi a szösz volt az, a keresztények énekeltek, és Isten dicsérték, mielőtt meghaltak. Mi volt a hasznuk ebből? Persze, fanatikusok voltak. Mind, és terjedt. Nincs rá magyarázat. Csak a makacs tagadás, ha nem akarok odanézni. De ha őszinte vagyok, és a tényeket számba veszem, akkor nem tudok mit kezdeni vele. Nem tudok mit kezdeni a fordulással. Csalódott tanítványok, Saul, aki üldözi az egyházat, és aztán a Pál fordulás, a Saul fordulás, aki üldözte az egyházat, egyszer csak hirdeti. A csalódott tanítványok, akik menekültek, egyszer csak kim vannak az utcán, és hithősök. Mivel magyarázod? Mi az, ami egy ilyen változást hoz a mester halála után? Amikor még a mester életében is megtagadták, nem hogy a halála után. Egy jogásznak ez zavarba ejtő. Egy bírónak ez nehéz. De a felszínes, elmondtan gondolkodó ember azt mondja, hát mi, csak úgy megtörtént, és akkor mi van? De ez nem így van, ezzel nem játszhatunk így. Amikor valakit elítélnek, amikor valaki bíróság elé kerül, amikor valakinek döntenek a sorsa felől, akkor ilyen tényeket vesznek számításba. És ez nem játék. Nem tagadhatom azt, ami nyilvánvaló. Akkor ugye, amit említettünk, hogy a kereszténység terjed, és ennek egyetlen egy oka volt. Krisztus él. Mert miért? Mert ez az üzenet. Nincs másik üzenet. Ez az evangélium. Kereszténynek lenni annyit jelent, Jézus volt a megváltó. Ő feltámadt a halálból. És így az, aki hisz ő benne, szintén feltámad. Mert ő ezt ígérte. Ennyi, kész, nincs több. Na most, ha nem támad fel, és nem ő a megváltó, akkor nincs kereszténység. Ezt értitek? Nincs üzenet. Nincs semmi, ami mozgatná az egészet. Nem marad semmi. Csak a zsidó vallás. Csak az Ószövetség. Nincs forradalom. Ezt értitek? Nehéz ezt átugrani. Anélkül, hogy komolyan meg ne magyaráznád. De amikor megpróbálod komolyan megmagyarázni, nagyon felszínesnek kell lenni, hogy lerendezd egy ilyen tömeghisztéria, vagy tovább akarták vinni azt, amit a mester elkezdett, vagy valami ilyesmit. Mártírok bizonyságának az ezrei hitelesítik ezt a történelmi kort, és a beszámolót róla. Úgyhogy rendben. Ennyi. Amen. És most váltunk, és visszamegyünk az alapokhoz. És azt mondjuk, hogy nincs Isten. És megpróbáljuk másképp bebizonyítani, hogy mégiscsak van. Jó? Most nem jogi történelmi úton fogjuk, hanem egy új irányból, amit én úgy hívok, hogy a filozófiai út. És az alapja Róma 1-ben van. Róma 1:20. 19-et is olvasom. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette a számukra. És itt a gonosz emberekről beszél. Az istentelen emberről. Nem a hívőről, az istentelen emberről. Rólam beszél, aki voltam 11 néhány évvel ezelőtt. Mit tudtam én Istenről? És Isten azt mondja, hogy pontosan ismertem Istent. Azt mondta, hogy ami megismerhető belőle, és valószínűleg nem ismerhető meg minden belőle, de ami megismerhető belőle, az nyilvánvaló a gonosz ember előtt is. Mert Isten elintézte, hogy nyilvánvaló legyen. Hogyan? És erről fogunk most beszélni. Isten minden ember számára nyilvánvalóvá tette önmagát. Ezt hiszitek? Csont nyilvánvalóvá. Annyira, hogy ez alapján minden ember elszámoltatható. A 20. vers. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége. Oké. Az ő örök hatalma és a teremtő volt az istensége. Tehát nem minden, hanem az, hogy ő mire képes, és hogy ő micsoda, tehát a léte, a lénye, az alapvető létezése. Oké? Mert ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható, ennél fogva nincs mentségük. És ez nem más, mint az általános kijelentés. Isten kijelentette magát a teremtésben. És ennek a teremtésnek, Isten alkotásainak az értelmes vizsgálata révén Isten megismerhető. Azaz azt állítom, hogy ha ránézünk a világra, és csak egyszerűen elgondolkozunk rajta, hogy került ez ide, akkor Istenhez kell, hogy eljussunk. Ha képesek vagyunk értelmesen vizsgálódni. És az egyik dolog, amit meg fogunk mutatni, az az, hogy a modern embernek az értelmes vizsgálódás már nem egy olyan természetes dolog. És ez most nem kritikai megjegyzés, hanem egy objektív megjegyzés. A modern ember gondolkodásmódja megváltozott annyira, hogy az az analitikus, elemző, racionális gondolkodás, amit röviden értelmes gondolkodásnak hívhatunk, nem megy könnyen neki. A modern embernek minden relatív. Minden viszonyítás kérdése. Semmi sem igaz. Csak vélemények vannak. Nincs igazság. Mindenkinek az az igaz, amit annak hisz. Nem is feladta a reményt, hogy a dolgoknak a mélyére tud nézni. Nem hisz benne, hogyha feltesz egy komoly kérdést, komoly választ kaphat. És ennek utána fogunk nézni, hogy ez miért van így. De valójában Isten azt mondja, ha sétálgatsz a világban, nem mondjuk, sétálgatsz a sivatagban, és egyszer csak találsz egy ilyet. Lehajolsz érte, kihúzod a homokból, elkezded nézni, és levonsz egy értelmes következtetést, hogy a szél, meg a homok, meg a véletlen, mit össze nem hozott. Igaz? Tehát ha mondjuk ezt a következtetést mondnád le? Igen? Bemész a lakásodba, és találsz egy új tévét a régi helyett. És azt mondod, hogy micsoda véletlenek vannak. Az evolúció begyorsult itt hirtelen. Wow! Tök normális, úgy értem. A munkahelyeden is ezt csinálod. Ott van az íróasztalod. Főnököd megmondta, hogy ki vagy rúgva, hogyha délutánra nem csinálod meg XY feladatot, és vársz, hogy összerendeződjön valahogy. És egyszer csak összerendeződik. Miért nem így csináljuk? Mert a világunk rendje nem ilyen. A hétköznapi tapasztalatunkban tisztában vagyunk vele, hogy vannak egyetemes elvek, amelyek meghatározzák a világunkat. Vannak törvényszerűségek, amelyek állandóak, és amelyen keresztül folyamatok visszakövethetőek, a dolgok megérthetőek. A világunkban rend van, és ennek a rendnek köszönhetően a dolgok kisilabizálhatóak. Bent vagy a labirintusban, igaz? De a madzag ott van a kezedben, és elkezded föltekerni, és mész a madzag után. És ha mázlid van, a madzag a kijárathoz van kötve. De nem igaz, hogy nincs madzag. Van madzag. Vannak elvek, törvényszerűségek, amelyek alapján dolgokat értelmesen meg lehet vizsgálni. És Isten azt mondja, hogy én direkt teremtettem a világot ilyenre, hogy amikor te így rákérdezel, akkor hozzám juss el. Mint amikor találsz egy órát a sivatagban, akkor ne a véletlenre következtess, hanem egy órásra. Esetleg nyilván egy utazóra, aki elveszítette, de az utazó valószínűleg valakitől kapta, aki csinálta ezt az órát. Amikor rendet találok, mert ebben az órában rend van, a szíja, hogy működik, el lett készítve, akkor egy rendező elvre, illetve egy készítőre következtetek. Igaz? Mai embernek már nem annyira igaz. De amúgy az kéne, hogy legyen. Úgyhogy amiről most beszélünk, az végül is ennek a kielemzése. Ránézünk a világra, látjuk azt a hihetetlen rendet, ami van ebben a világban. És le kell vonnunk egy egyszerű következtetést, hogy ezt a világot egy hihetetlen tervező, egy készítő, valamilyen hihetetlen hatalom kellett, hogy elkészítse. És persze, te most lehet, hogy azt mondod, hogy ez evidens. De lehet, hogy azt mondod, hogy ez egyáltalán nem evidens. Hogy jutsz erre a következtetésre? És ezt fogjuk most megnézni. Jó? Tehát szétszedjük ezt a kérdést, és szépen lépésről lépésre végigmegyünk rajta. Jó? Ezt a bizonyos értelmes vizsgálatot, amit egy józan paraszti észre gondolkozó átlagembernek meg kéne tudnia csinálnia. Azt most egy picit ilyen magasabb szinten, nem sokkal, egy picit magasabb szinten, de megcsináljuk, jó? Rendben. Kérdés, hozzászólás eddig? Sejtitek, hogy miről fogunk beszélni? Nagyjából? Oké. Miért hívom ezt filozófiai útnak? Mert a filozófia abban az értelemben, ahogy mi foglalkozunk most vele, valójában egy alaptudomány, ha lehet így mondani. A filozófia semmi egyebet nem tesz, mint rákérdez a világunkra, és megpróbálja megmagyarázni a világunkat. Ilyen értelemben minden ember filozófus. Mert minden embernek van egy valamilyen magyarázata a valóságról. Minden embernek van egy filozófiája. Minden ember adott valamilyen választ az alapvető kérdésekre. Úgyhogy a filozófia alatt semmi más nem értünk, mint azt a törekvést, amivel a létünk legalapvetőbb kérdéseire választ akarunk találni. És a Dr. Francis A. Schaeffernek a gondolatmenetét fogjuk követni, és ha valaki szeretne ebben mélyebben beleásni, akkor egy nagyon-nagyon jó könyve van Schaeffernek, aminek ez a címe, hogy ő létezik és nem hallgat. Igen. Oké. A filozófiának van három alapvető kérdése. Nem bonyolult. Nincs sok kérdés. Három kérdés van. Ha bármilyen filozófia ezt a három kérdést kikerüli, akkor az valójában egy álfilozófia. Ha nem válaszolja meg, akkor álfilozófia. A filozófia ezt a három kérdést nem kerülheti el. Az első kérdés a lét kérdése. Ez a metafizika. Ez annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy valami létezik. Existing. Oké, bárki, aki komolyan meg akarja érteni ezt a világot, az első kérdés, amivel szembesülnie kell, hogy a világ létezik. Meg kell magyaráznia a létet, mint olyat, mielőtt belemenne bármilyen bonyolultabb kérdésbe. Az eredet kérdése. Honnan van? És ez véresen komoly kérdés. A lét és nem lét az egyik legkeményebb kategória, amivel az ember szembesül. Az anyag megmaradás törvénye. Én is tudom. A semmiből csinálni valamit, ez baromi nehéz. Vagy a valamit eltüntetni a semmibe. Gyakorlatilag lehetetlen. Lehetetlen. A lét egy olyan kategória, ami egy ilyen kegyetlen óriásként így fölénk tornyosul, és nem tudjuk kikerülni. Meg kell magyaráznunk. Oké, okay, ez a filozófia első kérdése. Ez a metafizika. A második kérdés, miután megmagyaráztuk a követ, a bolygót, a napot, a teret, az időt, mindent, ami létezik, egy kategória maradt, amit ezzel a magyarázattal nem magyaráztunk meg, az az ember. És ezen belül specifikusan az erkölcs. Oké? Okay? Az erkölcs az ember emberségének egy olyan része, amelyet muszáj megmagyaráznunk. Úgyhogy itt két kérdés keveredik, de meg kell magyaráznunk az embert az emberségével, mivel az ember drasztikusan különbözik minden más létezőtől. Habár a modern ember ezt próbálja tagadni. Azt mondja, hogy az ember csak egy állat. De ez nem igaz. Az ember a maga személyességével, és jelentsen ez bármit is, egyszerűen drasztikusan különbözik minden nem személyestől. És a személyességének az egyik leghúzósabb része pedig az erkölcsisége. Az etik, az erkölcs. Jó és rossz. Honnan a szözből van a személyesség? Honnan jött? És aztán honnan van az erkölcs? Ez a filozófia második kérdése. A harmadik kérdése pedig a megismerés kérdése. És ez azzal a ténnyel néz szembe, hogy információ létezik, és megismerhető. És a megismerés kérdése ezt vizsgálja, hogy honnan tudjuk, amit tudunk, és hogyan lehetünk biztosak benne, hogy amit tudni vélünk, az megfelel a valóságnak. Ez a tudás kérdése. És ezt hívhatjuk episztemológiának is, illetve nem mi hívhatjuk így, hanem így is hívják. Oké. Okay. Ezt a három kérdést kell megválaszolni. És csak hogy előre szaladjak, erre a három kérdésre nincs más válasz, csak Isten. De ez nem látszik így hirtelen. De mindjárt végigmenjünk lépésről lépésre, és akkor látszódni fog. Oké. Okay. Viszont mielőtt belemegyünk, meg kell néznünk egy szabályt. Ki szeret pókerezni? Nem baj. Tegyük fel, hogy pénzben pókerezel. Minden kör 100.000 forint. Ez az alaptét, úgy értem, 100.000 forint az alap. És a legkisebb tét, amit emelhetsz, az 50.000. Oké, okay. Szeretnéd, hogyha a játék előtt a szabályokat tisztáznánk, vagy csak úgy kezdjünk el játszani? Melyiket választjátok? A szabályokat, ugye? Oké. Okay. És figyelj, és a filozófia valójában az ember életével játszik, de a szabályokat sokszor nem tisztázzuk. Emberek filozofálnak anélkül, hogy komolyan vennék a szabályokat. És két dolgot kell megérteni. Az első saját magunkkal kapcsolatos. Az ember szabad. Ami nagyjából azt jelenti, hogy azt gondol, amit akar. Azt hisz, amit akar. Az embernek megvan a szabadsága arra, hogy racionális legyen, tényszerű, de megvan a szabadsága arra is, hogy teljesen irracionális legyen, és higgyen valamiben, amit semmilyen tény nem támaszt alá. Ezzel tisztában kell lennünk. És ha komolyan akarunk filozofálni, el kell köteleznünk magunkat az őszintesség mellett, a tények mellett. A második, hogy a filozófia ezt a valóságot akarja megismerni. Nem tudom, hogy értitek-e, nagyon sokan, akik filozofálni kezdenek, nem a valóságot akarják megismerni, hanem magukat. Nem a tényekről akarnak gondolkozni, hanem az okos kis agyukról, a spéci kis elméleteikről. Mi van akkor, hogyha, ami mindannyian egy nagy légy szemének az egyik szőrén élünk, és képzeld el, hogy a légy most felszáll? Képzeld el, mi van akkor, ha ez az igazság? Vagy mi van akkor, ha te most itt se vagy? Csak azt képzeled, hogy itt vagy. Honnan tudod, hogy itt vagy? Lehet, hogy nem vagy itt. De ha nem vagy itt, akkor mi most nem is beszélgetünk. De ha mi most nem beszélgetünk, akkor mi értelme ennek az egésznek? Akkor semmi. És És ezt az embert szívesen leültetném, és pisztolyt tartanék a fejéhez. És azt mondanám, hogy ezt a pisztolyt, egy ravasz, arra a pisztoly ravaszát összekötjük egy számítógéppel, aki a legspécibb műszerekkel a tényeket vizsgálja. És ahogy te nem a tényekről beszélsz, meghúzza a ravaszt. És most beszélgessünk tovább. Oké, az embernek felelőssége van, és nem szórakozik, amikor ő filozofál. Mondok egy másikat. Itt van előtted két pohár. Az egyikben méreg van, a másikban víz. És pisztolyt tartunk a fejedhez. És azt mondjuk, hogy valamelyiket ki kell innod. Vizsgálódj. Van egy órád. Mi van, ha itt se vagyok? Akkor most nem kell választanom. De jó. Nem, valószínűleg megpróbálva, hogy rájönni. Szaga van. És itt szaga. Belerakok valamit. Nem történik semmi. Te orvos vagy, te értesz hozzá. Hogy kell megvizsgálni egy ilyen bigyót? A tények, a realitás érzék azonnal megváltozik. Mert az elrugaszkodott gondolkodásból visszatérek ehhez a valósághoz, amelyiket meg kell ismernem, amelyiknek elég sok kőkemény ténye, kikerülhetetlen ténye, kategóriája van ahhoz, hogy először ezeket kell megválaszolnom, mielőtt az elvont gondolataimmal kezdenék foglalkozni. Ezt értitek? A filozófia baromi egyszerű. Találtál egy órát a sivatagban, mire következtetsz? És milyen alapon? Nagyon egyszerű. Ki kell innod két poharat? Melyiket fogod kiinni? Hogy döntöd el? Milyen alapon? Hogy kell élni az életet? Mi lesz a halál után? Ugyanilyen kőkemény, egyszerű kérdések. Jó, ez rendben van? Mit jelent ez? Ha ezt a valóságot akarod megismerni, akkor ennek a valóságnak a tényeit kell vizsgálnod, és ennek a valóságnak a rendje szerint kell gondolkoznod. Ha van egy rend, amely tagadhatatlan, akkor azt muszáj figyelembe venned a gondolkodásodban. Ez olyan, mint egy matek példa. Nem ötös vagy egyes a tét, hanem megint az életed. Ezt így mondom, filozofálni nem szabad pisztoly nélkül. Ugyanúgy, mint ahogy a régi szép időkben nem is pókereztek pisztoly nélkül. Mert aki csalt, azt lelőtték. És ez a helyzet a filozófiával is. Aki csal, az belehal. Csak amikor filozofál, nem gondolja ezt végig. Úgyhogy te mindig tedd ki a pisztolyt az asztalra. És komolyan gondolkozzatok. Úgyhogy egy matek példa. Egy egyszerű. Nem három ismeretlenes egyenlet, hanem egy egyszerű törtes szorzás. Mindegy. Oké. Okay. Választasz-e magadnak önkényesen matematikai összefüggéseket? Gyártasz magadnak egy saját szorzótáblát? Úgy fogsz nekiállni? Nem. Az eredetivel fogsz számolni. Átnevezed-e a számokat? Az ötöst én gyűlölöm. Nem hiszek az ötösben. Én az ötössel nem számolok. És ebben van egy ötös. Csak volt ötös. Így csinálnád? Mert amikor filozofálni kezdünk, akkor ezt a szabadságot egyszer csak megengedjük magunknak. Ne tedd. Különben az egésznek nincs értelme. Jó? Tartsunk egy szünetet, és utána belevágunk. Jézus, kérünk, hogy áld meg az órának ezt a második felét is, a drága nevedben. Amen. Az első kérdés, a lét kérdése. Ez a filozófia legalapvetőbb kérdése. Bármelyik filozófia csak akkor nevezhető filozófiának, ha nem kerüli meg azt a tényt, hogy a valóság létezik, mégpedig abban a formájában és összetettségében, amiben. És ezt kell megmagyarázni. És a jó hír az az, hogy amikor elkezdünk magyarázni, nincs sok válasz. Nem lesz bonyolult, nagyon egyszerű lesz. Valójában két nagy csoportja van a válaszoknak, amiben mielőtt belemegyünk, meg kell néznünk a mérőzsinórunkat, amivel a valóságot mérni fogjuk. Mit jelent értelmesen gondolkozni? Értelmesen gondolkozni az annyit jelent, hogy benn vagyok a sötétben, bent vagyok a labirintus kellős közepén, és ki kell jutnom valahogy. És a kijutás módja az az értelmes gondolkodás. És a végső válasz megtalálása, a megelégítő végső válasz megtalálása az, hogy kitaláltam, kim vagyok a labirintusból. És most azt kell kérdezned, hogy micsoda az én Ariadné fonalam. És a válasz az az, hogy a valóság rendje, amely meghatározza a gondolkodásmódunkat. És a valóság rendjének az egyik alappillére, az melyik tétel? Kauzalitás, az lesz a következmény, de melyik az alaptétel? Az ellentmondásmentesség, az azonosság. Igen, de az ellentmondásmentesség. A lét és nem lét ellentmond egymásnak, és nem lehetnek egyszerre valósak, mert az ellentétek kizárják egymást. Nem bonyolult ez. Ha itt vagyok, nem vagyok ott. Ha ott vagyok, nem vagyok itt. Nem lehetek egyszerre itt is, meg ott is. Most hagyjuk a kvantum fizikát. Abba is belemegyünk majd. Nem nagyon, csak egy picit. De az tény, hogy a newtoni fizika szintjén, azon a szinten, ahol élünk és halunk, ahol a golyó behatol a fejedbe, szétroncsolja az agyadat, és felrobbantja a koponyát hátsó felét, a dolgok így néznek ki. Vagy a pisztoly előtt állsz, vagy mellette. És a kettő egyszerre nem igaz. És ezen a rendjén keresztül a valóságunknak létezik a kauzalitás logikai elve. Az ok-okozati összefüggés, ami egy láncot hoz létre, amit vissza lehet követni, ha szabályosan gondolkozol. És lássuk a kauzalitás tételét. A következőt mondja ki. Minden okozatnak van oka, és ha bár egy oknak több okozata lehet, egyetlen okozat sem lehet mennyiségileg nagyobb, mint az oka, és egyetlen okozat sem lehet minőségileg magasabb szintű, mint az oka. Ami valami ilyesmit jelent, hogy az ok-okozati szint minőségileg ugyanazon a szinten megy, vagy lefelé, de fölfelé semmiképpen. A rend rendezetlenséggé válik, vagy megmarad. A másik pedig, hogy mennyiségileg nem történik meg, hogy egy kicsi oknak nagy okozata lesz. Mert akkor honnan került elő egyik pillanatról a másikra ez a többlet? Stimmel? Itt pedig, hogyha valami minőségileg fejlődne, akkor a kérdés az az, hogy hogy került nagyobb rend a rendszerbe. Mert hogy nem figyeljük meg a világunkban az önrendeződés, az önszerveződés folyamatát. Jó? Ne éljetek abban az illúzióban, hogy az evolúció elmélet megfigyeli. Az egy elmélet, amit még soha senki nem bizonyított. Jó? Tehát szégyen, hogy tényként beszélnek róla, és egy külön két óránk fog ezzel foglalkozni. De csak ennyi, hogy nem beszélhetsz róla tényként, mert nincs bizonyítva. Rendben? Ha most ítéletet kéne hoznia a bíróságnak, akkor a bizonyítékok hiányában felmentve ez az ítélet. Péter itt keményebb, erről azt mondja, hogy a bizonyítékok bizonyítják, hogy lehetetlen. Ami megjegyzem igaz. Úgyhogy a kauzalitás tétele azt mondja, hogy minden oknak van okozata, és ha bár lehet egy oknak lehet több okozata, például most belerúgtam az asztalba, ennek egyetlen egy okozata volt? Nem, rengeteg volt. De egyik sem volt minőségileg magasabb rendű, és mennyiségileg nagyobb. És az okozatok összessége legfeljebb egy szinten lehet mennyiségileg és minőségileg azzal, amit befektettem. Jó, ez az alapelv, amivel a legegyszerűbb gondolkozni. Hogy került ide a kuka? Hogy került ide a kuka? Materializálódott. Azaz a kuka oka A semmi. A semmi okozta a kukát, de a semmi minőségileg alacsonyabb szintű, mint a kuka, és mennyiségileg is kisebb. Úgyhogy ez nem lehet igaz. És rájövök, hogy a madzag erre nem mehet. Jó? Ezt hívják értelmes gondolkodásnak. Ez rendben van? Én sokáig sokáig nekem mondták, gondolkozz értelmesen. De hogyan? Hogy kell azt csinálni? Így. Oké. Okay. És akkor itt van. Nézzünk a világra, a minden, az égre, a holdra, a földre, a folyóra, az emberre, a bogára, a macskára, esőre. És azt kérdezzük, hogy került ide? Mi az oka? És két nagy csoportja van a válaszoknak. Az első, az A válasz, hogy mindaz, ami ma létezik, az abszolút semmiből állt elő. A semmi-semmiből. Tehát nem anyagból, nem energiából, nem személyességből, nem valamiből, hanem semmiből. Tehát a teljesen semmiből. Ha ez lenne a válasz, akkor semminek nem lenne értelme. Mert ahogy rákérdezünk, hogy ennek mi az oka, a végén oda jutunk, hogy semmi. Miért, és a végén a nagy semmi a válasz. Ha ez lenne a válasz, mind fejbe lőhetnénk magunkat. Mert az életünk garantáltan értelmetlen. Az életed értelme semmi. Az életed magyarázata semmi. De megjegyzem, hogy nincs filozófus, aki ezen az oldalon állna. Tehát nincs senki, tudomásom szerint, aki erre épített volna filozófiát. Ez egy elméleti halmaz, de üres. Senki nem gondolja azt, hogy ami van, az abszolút semmiből egyszer csak puk lett. Habár az ősrobbanás elmélettel elég közel állunk hozzá. Mert mi volt az ősrobbanás előtt? És ugye azt mondják, hogy esetleg az anyag, vagy az energia. De már is az álfilozófiánál tartunk, mert nincs megmagyarázva az anyag keletkezése. És az anyag nem fogadható el végső oknak. De ezt mindjárt megnézzük, hogy miért. Mert most jön a második nagy csoportja. És ez az, hogy minden, ami ma létezik, valamiből állt elő. Jó? Nem bonyolult. Vagy a semmiből, vagy valamiből. És akkor ez tovább osztódik két nagy csoportra. És az első csoport az, amit a mai világ gyakorlatilag vall, hogy mindennek, ami ma létezik, volt egy személytelen kezdete. És ez lehet tömeg, energia, vagy mozgás. Ezek mind személytelenek. És ennél az elméletnél nagyon kell figyelnünk arra, hogy megmaradjunk a következő alaptételnél. Személytelen plusz idő plusz véletlen egyenlő minden, ami ma van. Mert csak ezzel számolhatunk ebben a magyarázatban. De mert nagyon nehéz ezzel megmagyarázni a mai létet, ezért már a szóhasználatban is belekevernek egy kis személyességet. A természet megalkotta. Tilos, nem mondhatod. A személytelen nem tud megalkodni. A természet létrehozta, kifejlesztette. Nem mondhatod. A személytelen nem fejleszt ki. Meg kell maradnod az alapképletnél. Személytelen plusz idő plusz véletlen. De nagyon nehéz ezzel így logikusan gondolkozni. És ez az evolúció elméletnek az alapja. Ezzel kéne, hogy megmagyarázzon mindent. És a helyzet az az, hogy ez a legnagylelkűbb hozzáállásunkkal is azt kell mondanunk, hogy ez nincs bizonyítva. Hogy senki nem tudta még bizonyítani, hogy ez a képlet létre tudta hozni a mai világot a maga bonyolultságával, összetettségével együtt. De ami a lényeg, és amit most megnézzünk, hogy ez a világkép nem tudja megmagyarázni a következő kérdéseket. Az ember emberségének a kérdését. Ugye, ami része a létnek, amit meg kell magyarázni. Ha mindennek a kezdete a személytelen, akkor az ember túlnő a rendszeren. Mert az ember a maga személyességével összetettebb, mint a személytelen. Mert ugye ebben a képletben nincs személyes. Úgyhogy valami olyasmi áll elő, hogy várjunk, ezt letörölhetem, ugye? Hogy itt van a személyes, és itt van az ember, és aztán itt vannak az állatok, várjunk, inkább így csinálom, állat, növény, gép. Jó? És ezek személytelenek. És azt kell mondanunk, hogy a kettő között van egy szakadék. És gyakorlatilag az ember a maga személyességével nem kap helyet egy személytelen világban. Péter megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy személyes. Én azt hiszem, hogy a személyesség definíciójánál a lélek alapvető szükségeivel egész jó definíciót hozunk létre, de akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat, és mindaz, amit ennek a komplexitása jelent. Oké, ez most egy jó kérdés, de én inkább megfordítanám. Tudunk-e úgy élni, mint az állatok? Mert ezt a kérdést föl tudják tenni nekünk is. Megpróbáljuk összemosni a határt ember és állat között. Miközben a határ nyilvánvaló. És igazad van, lehet, hogy össze kéne állítanom egy definíciót erről. De miért nem veszel feleségül egy majmot? Miért nem elég neked, ha a kutyáddal beszélgetsz? Miért keresed az élet értelmét? Miért keresed Istent? Miért vágysz célra és értelemre? Úgy látszik, hogy az állatok nem csinálnak ilyet. Van egy drasztikus különbség. És igen, lehet, hogy definiálni kéne. De a lényeg az, hogy az ember nem élhet úgy, mint egy nem ember. Holott megpróbálja, pont emiatt. Mert emiatt a szakadék miatt két lehetősége marad az embernek. Mivel a személytelen világban nincs mihez mérnie magát, hisz ha bár a személytelen, végtelen valóság elég nagy ahhoz, hogy mérje magát hozzá, de minőségileg alatta van. Nem mérheti magát hozzá, mert személytelen. Úgyhogy vagy ahhoz, hogy minőségileg jól mérjen, csak önmagához mérheti magát, és ezt csinálja az ember, de így minden relatív, és valójában irracionális a válasza. A másik lehetőség, hogy lebontja a határt a személyes és személytelen között. Ember, állat, növény, gép. És azt mondja, hogy az ember valójában nem más, mint egy bonyolult gép. És azt mondja, hogy az ember nem más, mint személytelen plusz komplexitás. Ami azt jelenti, hogy az ember egy bonyolult gép. Csak úgy, mint a növények, vagy az állatok. Mert nincs olyan, hogy személyes. Nincs minőségi különbség. Növény, állat, vagy akár csak az ökológiai rend és az ember között. És ilyen módon az ember tudja mérni magát egy végtelen viszonyítási ponthoz, az anyagi világ állandóságához, de le kell mondania az emberségéről. Úgy kell élnie, mint egy állat. Úgy kell bánjon magával, mint egy géppel. Úgyhogy, oké, ennél a mérésnél ezt talán így kifelejtettem. Ugye nem csak az kell, hogy legyen egy megfelelő mérőzsinórunk, hanem egy megfelelő viszonyítási ponthoz kell, hogy mérjük magunkat. És az ok-okozati törvényen keresztül egy minőségileg magasabb rendű, vagy nekünk megfelelő, és mennyiségileg nagyobb okhoz kell, hogy mérjük magunkat, ugye? És minőség. És ha abszolút választ akarunk, ha teljesen érteni akarjuk, akkor egy végtelen viszonyítási pont kell, egy abszolút viszonyítási pont, ami ahhoz, hogy az ember mérhesse magát hozzá, személyes kéne, hogy legyen. Mert minőségileg csak a személyeshez mérheti magát. Úgyhogy, de az ember nem ismer egy ilyen viszonyítási pontot, mert azt mondja, hogy minden a személytelenből indult ki. Úgyhogy a mai ember vagy ragaszkodik az emberségéhez, de akkor önmagát csak önmagához tudja mérni, és olyan, mint aki a saját hajánál fogva húzza ki magát a vízből, és valójában nincs válasza. Azt mondja, azt kérdezi, hogy kicsoda az ember? Az ember az ember. Az ember olyan, mint az ember. 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 Ember, ember. Ember, ember, ember. Ember. Mi? Igen. Én. Én olyan vagyok, mint te olyan vagy, mint én. Ember, 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 ember. És én, mint én. Nem működik. Nincs, valójában irracionális, nincs válaszom. Vagy azt mondom, hogy nézek a világ mindenségére, és a nagy robbanásból lettem, tudom, honnan jövök, tudom, hol a helyem, de levonom a következtetést, hogy csak egy gép vagyok. És ebben a képben nincs helye az erkölcsnek, és mert a személytelen kezdet számára nem létezik erkölcs. Oké, kérdezd meg a követ. Szabad lopni? Na és mit mond a kő a lopásról? A személytelen számára ez egy nem létező kategória. Nincs erkölcs, hogyha személytelen a kezdet. És ez a második kérdés, amire nem ad választ a személytelen kezdet. És mindjárt megnézzük egy-két következményét is ennek. És a harmadik, az a sokféleség. Észrevetétek, hogy sokféleség van a világban? Ember. Ember, ember, ember. Ember. És egyik se egyforma. De mind ember. Bogár. Bogár, 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 bogár. És egyik se egyforma. Van egység, azt értenénk. Személytelen kezdet, egy dolog, és abból lett minden, minden egyforma. Abból van, amiből van. És kész. Egység. Ezt értjük. De honnan jön a sokféleség? A személytelen kezdet szempontjából nincs értelme a sokféleségnek. Mert csak véletlen van. De a véletlen a dolgokat kisimítja, és nem megbonyolítja. Úgyhogy ha így gondolkozunk, akkor az ember azt kell, hogy mondja, hogy én egy gép vagyok, és te is egy gép vagy, és csak azért nem dobhatlak ki, mint a kocsimat, mert az árfolyamod magas pillanatnyilag. Megölni egy embert, és kidobni egy hajszárítót, nem, fordítva. Nincs minőségi különbség. Csak árfolyam különbség van. Ez olyan, mint hogy egy Mercedes-t hajóhorgonynak használni. Hajóhorgonynak. Lehet. 2 tonna működne. Csak nem éri meg, mert túl drága. Lelőni egy embert, nincs erkölcsi vagy bármilyen probléma, mert az csak egy gép, de nem szabad, mert becsuknak érte. De ha esetleg létrejön egy olyan társadalom, ahol egy hatalommal bíró kisebbség kicsit lejjebb értékeli az ember értékét, akkor már nem probléma, ha megölünk egy párat. Adolf Hitler egész jól csinálta. Egy pár évvel ezelőtt kicsit délre tőlünk egész jól csinálták a népirtást. Ha egy ember világnézetében benne van az, hogy az ember egy személyes lény, amely önmagában értékesebb mindennél, akkor ezt nem teszi meg. De ha a filozófiám igazolja, hogy egy ember értéke kicsi, hogy erkölcs nincs, mert nincs erkölcs, csak statisztikai etika van, a többség véleménye. Mi a helyes? Az, amit megszavazunk. Nincs abszolút mértékben helyes és helytelen, hisz a személytelen kezdet számára nincsenek ilyen kategóriák. Csak mi, bonyolult gépek, fejlesztettük ezt ki, és az erkölcs szavazás kérdése, vagy hatalom kérdése. Tudod, mi a helyes? Amit a hatalommal bíró kisebbség helyesnek tart. És hogyha helyes, megölni az öregeket, vagy visszamaradottakat, vagy tucikat, mert ők nem hutuk, akkor megölhetünk körülbelül 40-50 nap alatt 1 millió embert, ami megtörtént Afrikában. Népirtás. Tudunk így élni? Válasz ez a valóságnak arra a részére, amire kérdezünk? Kérdezem. Jó, tehát eleve az ember a maga nézőpontjából nem kap választ. Nem jut el egy megelégítő végső válaszhoz. Azt kell, hogy mondja, hogy nem lehet. Figyelj, a személytelen nem lehet kezdete erkölcsnek, mert van erkölcs. És a személytelen minőségileg alacsonyabb szintű, nem lehetett oka az erkölcsnek. Nem lehetett oka az embernek. Mert az ember személyes, nem gép. Nem lehet válasz. És hogy őszinte legyek, ahogy csak egyszerűen nézem az emberen kívüli valóságot, hihetetlen precizitás. Egy óramű semmi hozzá képest. Az ökológiai egyensúly. Az ember mesterségesen nem tudja leutánozni. És mégis itt van és működik. Hol a rendező elv, amely ezt a magas minőségi kategóriát létrehozta, ha a képletünk csak ennyi? Személytelen plusz idő plusz véletlen egyenlő, ami ma van. Nincs magyarázat. Oké. Okay. Jó kérdés ezzel kapcsolatban? A másik lehetséges válasz, és nincs is több, hogy minden, ami ma van, ugye is most az első kérdésnél, a létkérdésénél tartunk, minden, ami ma van, az egy személyes eredettel bír. Nincs több alternatíva. És ezt jövő héten fogjuk megnézni. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és csak mondjunk el egy gyors imát. Drága Jézus, kérünk téged, hogy segíts nekünk tisztán látni mindazt, amit te a teremtésben üzentél. Hadd értsük, és hadd segítsünk másoknak is megérteni, mert ott van a kezed nyoma mindenen, és látnunk kell téged benne. Köszönjük, Uram! És hogyha van valaki, esetleg, ha valaki nézi ezt a videót úgy, hogy még nem ismer téged, akkor most lehetőséget akarunk adni neked, hogy elfogadj Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ez az első lépés. Semmi más nem kell tenned, csak egyszerűen elfogadnod, amit ő tett érted. Meghalt a bűneidért, és örök életet ad neked ajándékba. És semmi más nem kell tenned, mint azt mondani, hogy igen, elfogadlak. Elfogadom az ajándékot. Örök életed van. Köszönjük, Uram. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen.